Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai délelőttünkön Ézsaiás könyve 54. fejezetének a 14. verse képezi az alapgondolatunkat. És amíg az igét kikeressük, addig mondanék néhány bevezető gondolatot. Felteszem azt, hogy közülünk mindannyian annak a tudatában élünk, és az jellemez bennünket, hogy úgy gondolkodunk, hogy a mi világunkban jelenleg nagyon különleges események zajlanak, és akár a társadalmi folyamatokat, ha nézzük, akár a természeti folyamatokat, azok nagyon egyedivé teszik azt a kort, amiben mi ide csöppentünk. A Biblia ezt a kort úgy írja le, és olyan jellemzőkkel írja a körbe, amelyekből az a meggyőződés alakul ki bennünk, hogy ez a mi korunk, ez az időknek, a földi történelemnek a legvége. És egy olyan csodálatos korban élhetünk, amikor ugye nem a mostani kor a csodálatos, hanem az, amiben ez beletorkollik, az, hogy Jézus Krisztus eljövetele közel van. Az, hogy a mi megváltónk, aki meghalt értünk, feltámadt és fölment a mennybe, ő nem sokára itt lesz, és vele együtt lehetünk, és ha mi hűséggel élünk hozzá, akkor vele együtt a mennybe fölmehetünk. Jó eséllyel a mi életidőnkben megvalósul ez az eljövetel, és módunk lesz arra, hogy Krisztussal együtt a mennybe menjünk a kozmoszon keresztül. És miközben ezek a gondolatok nyilván érthető módon foglalkoztatják a gondolatvilágunkat, aközben pedig azt látjuk, hogy hát jó, hogy közel van az Úrnak napja, no, de kiállhat meg. Hát azért addig azt még meg kell érni, tehát addig el kell jutni. Azt erkölcsileg helyes döntésekkel kell megalapozni az örök életbe való eljutást. Milyeneknek kell lennünk, és milyenek vagyunk, tesszük fel talán valamennyien magunknak a kérdést folyamatosan. Hogy álljuk meg a helyünket a családi életben, a munkahelyünkön, hogyha dolgozunk valahol, vagy éppen a gyülekezetben, vagy a személyes hitéletünkben? Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Mielőtt még az alapigénket olvasnám fel, még azelőtt idézném csak itt szóban Péter apostol második leveléből a 3. fejezet 11. versét, hogy mivel, hogy ezek felbomlanak, mármint itt erre a világra gondol az apostol, milyeneknek kell lennetek szent életben és kegyességben. Tehát mi az az erkölcsi minőség, amely túléli ennek a világnak a romlását? Mi az a felépített jellem, amely nem pusztul el ezzel a világgal, hanem az örökké valóságba tud átfordulni. Nagy erő kell az élethez. Nagy erő kell az élethez, az e világihoz is, hogy ebben megálljuk a helyünket, és a lelki élethez is. Hogy a lelki életünk is kiegyensúlyozott és stabil legyen, és ne olyan csapodár akármi. De hogyan lehetünk erősek? Hogyan lehet az életünk erős, stabil, kiegyensúlyozott? Ézsaiás könyve 54. fejezetében a 14. verset szeretném felolvasni, és ennek is az első részét. Ez a nagyon rövid és nagyon ismert meghatározás így hangzik, hogy igazság által leszel erős. Igazság által leszel erős. Hogyha az a kérdés foglalkoztat bennünket, hogy hogyan legyünk erősek, hogyan tudjuk az életünk különböző kihívásai között megállni a helyünket, legyen szó gyermeknevelésről, munkahelyi konfliktusokról, gyülekezeti kérdésekről, nagyon sok minden más problémáról. Hogyan tudunk mi helyesen viselkedni? Hogyan tudunk erősek lenni? Hogyan tudunk kiállni jó dolgok mellett? Azt olvassuk itt alapelvként, hogy igazság által leszel erős. Az igazság szó, ami itt van a szövegben, az a gyakorlatban megvalósított igazságot jelenti. Tehát egy érdekes összefüggéssel találkozhatunk itt, hogyha mi a gyakorlati életünkben az igazságot felépítjük, úgy tudjuk megalapozni az életünket úgy, hogy erősek legyünk a következő helyzet kihívásaira is. Igazság által leszel erős. A gyakorlati igazság és az erő összefüggéseire helyezi tehát ez az ige a hangsúlyt, és nézzük meg e kettő tényező közötti kapcsolatot. Először is nézzük meg a fordítottját. Mert mi van akkor, hogyha mi nem a megismert és igaznak vallott igazság szerint élünk? Tehát akkor, hogyha valamiről meggyőződünk, hogy az helyes, legyen az bibliai igazság, vagy bármi más, amiről az életben meggyőződünk, hogy ott az a helyes dolog, és aztán pedig nem azt tesszük, hogy ennek mi a következménye. Egyrészt egy természetes következménye ennek az, hogy saját magunk előtt is elveszítjük a szava hihetőségünket. Tehát akkor, hogyha rájöttünk arra, hogy hát igen, hogy egy adott szituációban ez lett volna a helyes egy munkahelyi helyzetben, vagy egy családi szituációban, hát itt ezt kellett volna tenni, vagy hát ez lett volna a helyes, és az ember nem ezt teszi, akkor egész egyszerűen önmagunk számára sem leszünk hitelesek. Tehát saját magunkra is úgy nézünk, hogy hát mi úgy nem tudtuk megállni a helyünket itt, és természetszerűleg csökken az önértékelésünk, van is miért, és reményt vesztett, csüggett emberekké válunk. Egyik következménye ez. Egy másik következménye az lehet, ami egy ehhez képest másik, és a kilábalás szempontjából viszont nehezebb tényező, amikor becsapjuk magunkat, és megmagyarázzuk azt magunknak, hogy az miért volt helyes, ami valójában teljesen helytelen volt. Az ember ezt meg tudja magyarázni. Ennek egy dolog lehet az akadálya, a saját intelligenciánk. A saját értelmi képességeink keretein belül mi minden dolgunkat meg tudunk magyarázni, hogy az miért helyes, miért elfogadható, miért az a legjobb az adott szituációban. És akkor, hogyha az életünkben ezek a magyarázatok így kezdenek épülni, és nem az igazság, akkor az életünk és a gondolkodásunk egyre bonyolultabb lesz. Tehát egyre összetettebb, egyre bonyolultabb lesz, és az Isten igazsága is egyre bonyolultabb és egyre átláthatatlanabb lesz, és azt gondoljuk, hogy hát ezek olyan nagyon, nagyon komplex dolgok, és ezekkel nagyon nehéz az élet konkrét helyzeteiben bármit is kezdeni. Szeretnék ezzel szemben egy-két gyakorlati példára utalni. Egyszer kaptam egy ismerősömtől egy e-mailt, lehet, hogy ti is ismeritek a történetet, arról a férfiről, aki az életében egy olyan felfogást honosított meg, hogy ő minden reggel elhatározta azt, hogy jókedvű lesz. Azért ugye ez egy komoly dolog, mert hát a világunk az nem erre predesztinál bennünket, hogy milyen jókedvűek legyünk. És ő viszont azt tette meg az életében egyfajta törvénynek, hogy reggel hoz egy döntést, amikor föl kell, hogy ő ehhez a naphoz pozitívan igyekszik hozzáállni, és hogy igyekszik jókedvvel az előtt álló élethelyzeteken végigmenni. És aztán, amikor a munkahelyén meg az ismerőseivel beszélgetett az élet zajlásairól, akkor mindig azt mondták neki, hogy az élet az ennél bonyolultabb. Tehát az, hogy nem így kell hozzá, nem lehet így hozzáállni az élet dolgaihoz, mert így van az élet, meg amúgy van az élet, stb. És ő azt mondta, hogy szerintem meg az nem úgy van. És amikor az élet viharairól, megpróbáló körülményeiről beszéltek neki, hogy hát azokhoz nem lehet így viszonyulni, akkor ő azt mondta nekik, hogy nem mindegy, hogy mi az élet viharait azt elszenvedjük, vagy pedig tanulni szeretnénk belőle. Ez egy teljesen más viszonyulás jelent az élet megpróbáló körülményeihez. Az az ember, aki pessimista, az azért pessimista, mert úgy fogja fel az élet nehézségeit, a bajokat, mint ami önmaga elleni támadás. Tehát az, hogy most bennünket egy támadás ért, és akkor nekem meg kell védeni magamat, egy ellenség ez a baj. Hogy nekem rosszat akar a sors, vagy nem tudom mi, vagy ugye a körülmények, vagy az emberek, vagy egy adott helyzet, És nem úgy éli meg a bajt, hogy az egy értünk való segítség, hanem mint egy támadás. És már is nem látjuk, hogy az ugyan miért is van megengedve az életünkben, miért történik ez így, mert az ember védekezik, és azt mondja, hogy ez rossz, elutasítjuk. Egyszer olvastam egy idős férfiről, aki gyerekei már messze költöztek, nem tudtak róla gondoskodni, a felesége meghalt, és ő maga idős volt már, ugyan viszonylag jó egészségben volt, de nem tudott magáról már gondoskodni, és ezért idősek otthonába ment. És hát őt is úgy feszegették ezek a kérdések, hogy hát azért jó lenne, ha nem itt kellene az utolsó éveket leélni, de mégis úrrá lett ezeken a gondolatokon, és jókedvel, jó szívvel ment be az idősek otthonába, akkor, amikor még csak ilyen látogatás szintjén szerették volna neki megmutatni, hogy melyik szobát is szemelték ki neki. És amikor beszálltak a liftbe, és a hölgy mondta neki, hogy az ápoló, hogy akkor most megmutatom a szobáját, nagyon szép szoba lesz, igyekezett őt bátorítani, bíztatni, és akkor mondta neki az idős férfi, hogy én tudom, hogy ez egy szép szoba lesz. És akkor úgy kérdően ránézett az ápolónő, hogy hát nem is látta ő még ezt, és mondta, hogy én már eldöntöttem, hogy ez egy szép szoba lesz. Ezt én így fogom fogadni. És az egy szép szoba volt neki, ő ezt a sorsával megbékélt, elfogadta, és meglátta ebben azt, hogy lehet itt az életet jól berendezni, és hogy lehet az életet helyesen, józanul, kiegyensúlyozottan és pozitívan felfogni. És most visszatérve az iménti fiatal emberre, aki ugye minden reggel azzal kezdte az életét, hogy döntés hozott arról, hogy pozitívan fogja fel az életét. A felesége várandós volt az első gyerekükkel, és ő építkezésen dolgozott, és mielőtt megszületett volna a gyereke, 2 héttel tehát, 18 méter magasból leesett. És hát azért az jó magas, tehát az kb. 5-6 emelet magasságú, és aztán amikor földet ért, akkor eszméleténél volt még, és ő úgy emlékezett vissza erre a pillanatra, hogy ő eldöntötte magában, hogy életben marad. Tehát, hogy ő igenis összeszedi minden lelki és fizikai erejét, és nem engedi, hogy az élet kimenjen belőle, és hogy ő igenis meg fogja őrizni ekkor is az optimizmusát. És aztán persze újra kellett neki tanulnia járni, meg sok minden más, hiszen ez nem kis dolog, amikor valakinek minden csontja összetörik. És akkor, amikor bevitték amúgy a műtőbe, nyilván, hogy valahogyan összerakják, és még mindig az eszméleténél volt, és akkor megkérdezte tőle az orvos, hogy nem allergiás-e valamire, és ő mondta torka szakadtából, hogy a gravitációra vagyok allergiás, és akkor erre már is a műtőben mindenki nevetett, és teljesen máshogy álltak hozzá a dolgokhoz, és ez az ember ilyen körülmények között is megőrizte a jó életfelfogását. És az az érdekes, hogy ő nem azt mondta magáról, hogy ő jó természettel született, hanem azt mondta, hogy ő jó döntéseket hozott. És ez nem mindegy. Ugye a természetünk az olyan, amilyen, hát egyikünknek ilyen, másikunknak olyan, nehogy azt gondoljuk, hogy valamelyik természet jobb a másiknál, csak az egyik talán jobban kiütközik, mint a másik, de az erkölcsi döntések alapozzák meg az életünkben azt, hogy tényleg erősek tudjunk lenni nehéz élethelyzetekben is. A mi gondolkodásunk bonyolult valójában, és nem az élet. Ezt jó, hogyha tudatosítjuk magunkban. Akkor, hogyha mi tisztán gondolkodunk, akkor az életünk is nagyon leegyszerűsödik. És akkor, hogyha mi valamiről beláttuk, hogy az helyes, és amellett döntünk, és kivitelezzük, hatalmas lelki terhek gördülnek le rólunk, mert nem kell a pszichés energiáinkat, a lelki energiáinkat arra fordítani, hogy megmagyarázzuk magunknak, meg a környezetünknek, meg a lelkiismeretünknek, meg mindenkinek, hogy miért nem tudjuk tenni a jót, vagy miért éppen a rossz tevése az, amelyik tőlünk az adott helyzetben elvárható. Tehát akkor, hogyha helyesen fogjuk fel az életünket, akkor úgy élünk, hogy a tetteink azok nem mondanak ellent az elveinknek, nem mondanak ellent a megismert igazságnak. Egy saját példát is hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Negatív ugyan a példa, de sokszor ebből tanulunk. Bibliában olvasunk olyan igét, hogy keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek, mondja a Szentírás a cevilági céljainkról. És aztán még a tavasz végén volt az, sőt nem is a tavasz végén, még ez a tél végén volt az, amikor elkezdtem befejezni a nyári táborunknak az ismertetőjét. Ugye az Alpokban szoktunk nyáron tábort szervezni, és annak már nagyjából összeállt a részletes programja, de ezt még véglegesen formába kellett önteni, és hát tudtam, hogy most nem sokára egy olyan időperiódusom lesz, amikor nem tudok ezzel foglalkozni, muszáj nekiállni alaposan, feltenni az íre a pontot, és akkor este nekiálltam tenni a dolgaimat, ezzel kapcsolatban véglegesítettem a szöveget, és aztán éjjel 2:30-ra végeztem, és akkor szépen lementettem az anyagot egy pendrive-ra, ugye egy ilyen kis tároló egységre, amivel tudom szállítani az információkat és az adatokat, meg az írásaimat a benti irodai számítógépemre, hogy ott majd kinyomtatom, meg onnét szétküldöm e-mailen azok a számára, akiket ez érint. És aztán reggel, amikor fölébredtem, hát ugye nem olyan korán keltem, érthető okokból, volt már vagy 8 óra, amikor fölébredtem, és akkor most már menni kell nagyon. Megreggeliztem, imádkoztam, és mondom, most nem olvasok Bibliát, mert most nincs erre időm. És akkor mentem be a munkahelyemre, és aztán, mikor beültem volna az autóba, mentem a garázshoz, akkor eszembe jutott, hogy megnézem, hogy hát a pendrive-ot azt hozom-e magammal. És akkor kinyitottam azt a részét a táskámnak, ahova azt tenni szoktam, aztán nem volt ott. Hát mondom, jó, akkor bent hagytam a számítógépbe, gyorsan visszaszaladtam, nem volt ott sem. És akkor a táskám megnak egy bizonyos részén pedig nem húztam be rendesen a cipzárt, és akkor szépen a lakásunk és a garázsunk közötti területet igyekeztem olyan négyzetcentiméterenként alaposan átvizsgálni, vajon hol esetett ki ez a pendrive, és aztán átnéztem mindent találtam, csak éppen pendrive-ot nem, és akkor visszamentem a lakásba, ott is még ötször szétnéztem, és aztán nagyon kértem a Jóisten segítségét, hogy megtaláljam ezt, hiszen azért ez több órás munka volt, és aztán amikor kerestem a pendrive-ot, akkor azon gondolkoztam el, hogy hát érdekes, hogy most van időm ezt keresni. Tehát az, hogy én sietek, és van időm ezt keresni. Már egy órája keresem, és erre van időm. Tehát Bibliát olvasni nem volt időm, de ezt keresni van időm. Tehát ugye érdekes az ember, hogy gondolkodik az időről, és aztán, akkor ezt végig gondoltam, rájöttem, hogy nagyon rossz döntést hoztam ezzel kapcsolatban, és aztán úgy fohászkodtam a Jóistenhez, hogy hát jó, most már megértettem a leckét, csak most már hadd legyen meg a pendrive, mert már nagyon tényleg nagyon mennem kéne. És akkor az egyik dobozba belenéztem, ahol bizonyos ilyen táborozással kapcsolatos iratokat tároltam, és aztán azzal együtt véletlenül oda berámoltam a pendrive-ot, ott vigyorgott rám, és akkor azt szépen kiemeltem, és akkor tudtam menni az irodába, és ez egy nagyon nagy tanulság volt nekem, hogy hát azért nem úgy van, hogy vannak olyan élethelyzetek, amiket olyan lazán felülírunk, hogy hát most erre nincs időm, nem érek rá, stb. Tehát azért az erkölcsi döntéseket meg kell hozni az életben. Ezek nem olyan könnyelmű dolgok. Ugye a Szentírásban az aggodalmaskodás kapcsán az van, hogy keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és hogyha ezt az életünkben törvényé tesszük, akkor fel tud épülni bennünk az igazság, és erősek tudunk lenni a különböző élethelyzetekben. Amikor megkeresnek bennünket emberek, vagy ha nem is megkeresnek, csak éppen beszélgetünk emberekkel a legkülönbözőbb élethelyzetekről, azt figyelhetjük meg, hogy amikor hozzánk fordulnak panaszokkal, gondokkal, vagy nem is hozzánk fordulnak, hanem beszélgetünk egymással, és kiderülnek nehezebb élethelyzetek, akkor azt látjuk, hogy ezeket önmagukban megoldani nem nagyon tudjuk. Tehát, hogyha én is most úgy visszaemlékezem arra, hogy az utóbbi egy-két hétben kikkel komolyabban beszélgettem, az egyiknek volt egy gyógyíthatatlan betegsége, a másiknak voltak komoly szexuális problémái, aztán sorolhatnám ezeket a dolgokat. Ugye az ember a másik ember helyett nem tud adott esetben erkölcsi döntést hozni, nem tudunk mit tenni a gyakorlatban gyógyíthatatlan betegekkel, és azt láthatjuk, hogy igazából a legnagyobb ajándék, amit az életben kaphatunk, és amire az embereket bátorítani, biztatni tudjuk, hogy elnyerjék ezt, ez az Istennek a személyes vezetése, az Istennek a személyes megtalálása. Hogy minden más, ami az életben problémaként felmerül, azt Isten valójában azért adja, mint egy másodlagos problémákat, hogy az életünknek a legnagyobb problémája égető szükséglet legyen bennünk. Hogy nekünk az Isten megtalálása a legfontosabb az életünkben. Isten nem azért ad nekünk nehézségeket, nem azért enged meg kísértéseket az életünkben, hogy nyaggasson minket, hogy pokollá tegye az életünket, hanem azért adja ezeket, azért engedi meg, hogy mi hozzáforduljunk és érezzük a hiányát a jó Istennek az életünkben. És ezek a bajok ezért vannak nagyon sokszor. És hogyha az életünkben a nehézségeket, a problémákat nem ellenségként fogadjuk, mint amelyek milyen rossz, hogy vannak, hanem úgy látjuk meg, hogy ezeket Isten eszközként rendeli, hogy az üdvösségünket munkálja. És Isten azt szeretné, hogy mi az örök életre eljussunk. Isten személyes vezetésére van szükségünk. De ahhoz, hogy ezt megtaláljuk, ehhez időre van szükség. Isten személyes vezetését azt nem lehet egy-két pillanat alatt elnyerni, az nem olyan dolog, azt föl kell tudni építeni az életben. Az embernek egy nagyon markáns vágyat kell tudnia az Isten felé kifejeznie, hogy az Isten az ember ténylegesen, komolyan és tartósan megtalálja, és hogy az életünkben a vezetését meg tudjuk tapasztalni, és hogy a konkrét gyakorlati problémákban az Istent segítségül tudjuk hívni. A Szentírásban azt olvastuk, hogy igazság által leszel erős. Igazság által leszel erős. Mi pedig ezt a mindennapi szemléletünkben szinte megfordítva akarjuk használni, hogy az erő által leszel igazságos. Hogy legyen először nekünk erőnk, és ha majd lesz erőnk, akkor majd igazságosak tudunk lenni. És a Biblia pedig fordítva mondja az erő és az igazság kapcsolatát, azt mondja, hogy hozzál először helyes erkölcsi döntéseket, és ahogyan Isten segítségül hívod az életedben, úgy tud az életedben az erő is felépülni, igazság által leszel erős. Nem úgy van az, hogy egyszer csak valami fuvallat hatására erős leszel, és aztán az igazságot meg tudod valósítani. Nem. Hanem úgy van ez, hogy az Isten késztet bennünket arra, hogy meglássuk az igazság és a hamisság közti különbséget a különböző élethelyzetekben. Az Isten késztet bennünket arra, hogy megértessen velünk igazságokat, mint amire az imént saját példámból, meg más emberek példájából is tettem példákat. Isten ezt szeretné, hogy ezeket megértsük, és hogyha ezeket megértettük, akkor jön a következő dolog, hogy a gyakorlatban az alkalmazásra is tegyük meg a megfelelő erkölcsi döntéseket. És hogyha így épül fel az életünk az igazságban, akkor erősek leszünk ahhoz, hogy még inkább meg tudjuk állni a helyünket még nehezebb helyzetekben és még összetettebb problémákban. Az ember az olyan, hogy szeret álmodozni, szeret fantáziálni. Szeretünk álmodozni arról, hogy milyen jó lenne akkor, hogyha a hitéletünkben minden a maga helyére kerülne, hogyha olyan gyülekezetben élnénk, ahol semmilyen probléma vagy feszültség nincsen, hogy egy olyan Istenünk van, aki bennünket állandóan csak megáld, aki az életünkben a sok-sok pozitívumot adja, hogy ad nekünk egészséget, normális anyagi körülményeket, normális családot, megfelelő emberi viszonyokat, és fantáziálunk arról, hogy ha ez meg lenne, akkor mi minden tudna az életünkben megtörténni, és mennyi minden lehetne másképpen. Ha az emberek ugyanúgy komolyan vennék a hitet körülöttünk, mint ahogyan. Mi is úgy gondoljuk, hogy szívesen komolyan vennék. És itt tovább az ember gondolkozik ezekben a ha jellegű feltételekben, ami persze nincs úgy. És az ember úgy gondolja, hogy hát ha azok úgy lennének, akkor mi is máshogy tudnánk a helyünket megállni, akkor nekünk is más sors jutna, csak hát van egy csomó olyan ember, akik körülöttünk élnek, vannak összetett helyzetek, és ezek úgy lehetetlenné teszik gyakorlatban számunkra azt, hogy kiéljük azt a hitet, amit a Szentírásból megismertünk. Szeretünk tehát álmodozni és fantáziálni, és Isten pedig velünk nem a fantáziák világunkban szeretne találkozni, hanem az élet realitásaiban. Akkor, amikor éljük a mindennapokat. És van úgy, hogy az ember egyszerűen annyit fantáziál az Istenről, meg hogy milyen jó lenne, ha, hogy amikor már a gyakorlati életben lenne szó arról, hogy valamit meg kéne tennünk, ott már elfogy az erőnk, mert a fantáziálásban azt feléltük. És az Isten pedig azt szeretné, hogy ne képzelett világunkat gazdagítsuk csupán vele, hanem hogy az életünkbe vigyük őt be, és az életünkben tapasztaljuk meg az ő erejét. Igazság által leszel erős, olvassuk a Szentírásban. Nem a képzelgéseid által, nem a nagy szavaid által, nem a nagy tudásod által leszel erős, hanem a megvalósított igazság által leszel erős. Annak érdekében, hogy az Isten követése az ne a fantáziálás szintjén maradjon meg, hanem ez reálissá legyen az életünkben, ahhoz nélkülözhetetlen az álhatatosság. Nélkülözhetetlen az, hogy az ember tényleg oda tegye magát erre. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És ez az, amikor ugye az igazságban épül fel az életünk, ez az üdvösség feltétele. De miben kell álhatatosnak lennünk? Mi az, amiben az álhatatosság nélkülözhetetlen? A tettekben? Igen, de ez egy következmény. Az, hogyha a tettekben vagyunk álhatatosak, következetesek, ez valamiből fakad. Nekünk az, amiben álhatatosnak kell lennünk, és amire tényleg rá kell fókuszálnunk, az, hogy az életünket rögzítsük Istenhez. Tehát ez az, amiben az álhatatosság nagyon fontos. Az életünk odaszánásában legyünk álhatatosak. Ne abban, hogy megtartjuk az Istennek törvényeit, parancsolatait, azokat úgy meg fogjuk ám szegni, hanem abban legyünk álhatatosak, hogy az Istenhez rögzítjük az életünket. Abban legyünk álhatatosak, hogy számunkra az Isten a legfontosabb. Abban legyünk álhatatosak, hogy őt keressük először. Abban legyünk álhatatosak, hogy az ő tanácsa a legfontosabb számunkra. Abban legyünk álhatatosak, hogy ne a saját hangunkat halljuk meg először, hanem az Isten szavára legyünk nyitottak. Abban legyünk álhatatosak, hogy az életünk Krisztusé. Hogy nem a magunkéi vagyunk. Az Isten jelenléte iránti valós vágy döntésének a kérdése ez. Hogy én szeretném-e azt, hogy az életemben az Isten ténylegesen jelen legyen, behatoljon oda, átformáljon. Az emberi szív az hihetetlenül csalfa és álhatatlan. Azt gondolom, mindannyiunknak a saját szívünkkel van ilyen tapasztalata. Elhatározunk szebbnél szebb dolgokat, és aztán azokat meg nem csináljuk meg, mert ilyenek vagyunk. A szívünk az csalfa és álhatatlan. És ezt a csalfa és álhatatlan szívet képes az Isten újjáteremteni, egy új szívet tud adni nekünk, ami más, mint amilyen most van. Más. Más lesz abban a belső odaszánásunk, mások lesznek az indítékaink, és ebből fakadóan mások lesznek az erőfeszítéseink, és a miénké válhat a tetteknek is az álhatatossága, nem pedig a korábbi csapodár álhatatlansága. Ennek a titkaként az apostoli korban is azt láttuk, hogy ha megnézzük az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetének a 8. versét, ott azt olvassuk, Jézus ezt mondta a tanítványoknak, hogy hanem vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön reátok. Hogy vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön reátok. Akkor lesz bennetek erő, lelki erő. A Szentlélek az, amelyet nekünk be kell tudnunk fogadni. Ő az az isteni személy, akit megígért nekünk Jézus, mikor ő fölment a mennybe. És azt mondta, hogy én ugyan fölmegyek, de itt lesz a Szentlélek, és ő segít nektek. Vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön rátok, csak várjátok be ezt az időt. Hogy ne kezdjetek el türelmetlenkedni, ne csináljatok úgy, mintha, hanem maradjatok Jeruzsálemben, várjátok meg a lélek kiáradását, és akkor utána tegyétek azt, ami a feladatotok. Azt meg fogjátok látni, hogy ez micsoda. Vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön rátok. Az apostoloknak nagyon sok komoly és sürgős kihívásuk volt, ami őket megakadályozhatta volna abban, hogy Jeruzsálemben maradjanak. Hiszen volt családjuk, akiket el kellett tartaniuk, voltak emberek, akik Jézussal kapcsolatban álltak, Jézus földi szolgálata alatt, akiknek a lelki szükségleteit ki kellett elégíteni. Nagyon sok feladatuk volt a tanítványoknak. És Jézus mégis azt mondta nekik, hogy maradjatok Jeruzsálemben, és várjátok meg azt, amíg a Szentlélek eljön rátok. És utána lesz ennek az ideje. Nézzünk néhány példát a Bibliából, először Józsué példáját az Ószövetségből. Rögtön az első fejezetet nézzük meg, és ott az első 9 verset. Ugye Józsué abban a helyzetben van ekkor, hogy Isten Mózes halála után megbízza őt azzal, hogy akkor most el kéne foglalni Kánaánt. És hát Józsué tudta jól azt, hogy ez nem egy egyszerű dolog, látta, hogy Mózes hogyan küszködik évtizedeken keresztül a néppel, és hogy mennyire egy lehetetlen feladat az, amire ő vállalkozik. Lehet, hogy ügyes ember, meg jó hadvezér, de hát egy néped vezetni úgy, hogy az Istennek megfelelő legyen, azért az nem egy egyszerű történet. És Józsué könyve első fejezetéből az első 9 vers a következőképpen hangzik. És lőn Mózesnek, az Úr szolgájának halála után szólt az Úr Józsuénak, a Nun fiának, Mózes szolgájának mondván. Mózes, az én szolgám meghalt. Most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te is mindez a nép, arra a földre, amelyet én adok nekik az Izrael fiainak. Minden helyet, amelyet talpatok érint, nektek adtam, amiképpen szóltam Mózesnek. A pusztától és a Libanontól fogva a nagy folyóvízig, az Eufrátesz folyóvízig, a kitteusoknak egész földje, és a nagy tengerig napnyugat felé lesz a ti határotok. Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében. Amiképpen Mózessel vele voltam, te veled is veled leszek. El nem hagylak téged sem, el nem maradok tőled. Légy bátor és erős, mert te teszed majd a népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nekik adom azt. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent amatörvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe, attól se jobbra, se bajra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amit írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te útjaidon, és akkor boldogulsz. Avagy nem parancsoltam-e meg neked, légy bátor és erős? Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr a te Istened mindenben, amiben jársz. Mindannyiunknak az életben vannak komoly kihívásaink, vannak komoly feladataink, amiket el kell látnunk. De azért azt gondolom, hogy reális, hogyha azt mondjuk, hogy azért olyan feladata egyikünknek sincs, mint ami Józsuénak volt, hogy egy nagy embertömeggel el kéne foglalni egy országot. Na azért ilyen feladatunk nekünk nincsen. Tehát itt Józsué egy bennünket érő nagyobb kihívással szembesült. És Isten azt mondta neki, hogy legyél bátor és igen erős. Isten azt mondta, hogy ő tud parancsolni a szívének, hogy bátorodjon. És azt mondja, hogy ez az erő, ez akkor költözik belé, hogyha nem távozik el az Isten közelségéből. Hogyha hűséges lesz az Istenhez, hogyha keresi őt, és az Isten akaratához, szavához szabja az életét. És azt mondja, hogy ha nem távozik el e törvénynek beszéde a te szádtól, hogyha te ezzel gondolkodol, ebben élsz, ez hagyja át a szívedet, minden rezdülését. Hogyha nem úgy van, hogy az Isten úgy, hát most éppen hadvezérlettem, most nincs időm az Istennel foglalkozni, hogyha nem így van ez, hanem tényleg az Istent helyezi az ember az első helyre. És az Isten tanácsát tesszük az első helyre. Akkor, és ha nem távozik el az Isten szava mi belőlünk, akkor Isten erőt és bátorságot fog adni nekünk. Ugye nagyon egyszerű dolgok, amikről a Szentírás beszél, hogy hogyan is épül fel az emberi élet, hogyan leszünk erősek az igazság által. Ezek nagyon egyszerű dolgok, és hogyha mi az életünkben ehhez szabjuk magunkat, akkor mi is bátrak és erősek leszünk. És aztán ugye látjuk azt, hogyha olvassuk tovább Józsué könyvét, hogy hogyan állta meg a helyét a legkülönbözőbb helyzetekben, mert Istennek ezt a tanácsát komolyan vette, és nem úgy volt vele, hogy ezt jó, ezt most meghallgattuk, aztán még két napig így csináljuk, aztán meg már nem. Vagy Pál apostol példája, 2. Korintusi levél 12. fejezetét keressük ki. A 2. Korintusi levél 12. fejezetében mondja el az apostol saját példáján azt, hogy ő ilyen élethelyzetekben hogyan tapasztalta az Isten megerősítését. Hogyan lehetünk erősek? 12. fejezet így kezdődik, az első 10 verset fogom felolvasni. A dicsekvés azonban nem használ nekem, rátérek azért a látomásokra és az Úrnak kijelentéseire. És aztán ír tulajdonképpen saját magáról. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, ha testben nem tudom, ha testen kívüle nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy az az ember, ha testben ha testen kívüle nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie. Az ilyennel dicsekszem, magammal pedig nem dicsekszem, ha csak az én gyengeségeimmel nem. Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelen, mert igazságot mondok, de megtűrtőztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem. Hát ugye Pál joggal mondja magáról, hogy hát ő azért sok mindent tett, tehát hogyha valaki villogni akarna azzal, hogy hány gyülekezetet alapított, meg milyen szenvedéseket állt ki, hát ő éppenséggel tudna, tehát neki lenne erre reális alapja, hogy dicsekedjen, de a 7. verstől így folytatja. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatot nekem a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzon el ezt tőlem, és ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Pál apostolnak a testébe egy tövis helyeztetett, egy betegsége volt, és azt mondja, hogy ő könyörgött háromszor, nyilván nem úgy, hogy mondjuk úgy egy mondattal könyörgött, aztán ezt háromszor csinálta, hanem nyilván ez három nagyon komoly böjti ima alkalom volt, és akkor értette meg azt, hogy ő neki az alázata megtartása miatt és az üdvössége miatt van szüksége erre a betegségre, ezért Isten nem gyógyítja meg azt az embert, aki amúgy halottakat támasztott és nagyon sok beteget meggyógyított, de saját magát nem tudta meggyógyítani, és azt mondta Isten, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. És azt mondja az apostol, hogy ő ezzel dicsekszik, ő a gyengességgel dicsekszik. Ő nem azzal dicsekszik, hogy mi mindent csinál, hanem azzal dicsekszik, hogy ő milyen gyenge, és hogy az Isten benne a gyengesége révén hogyan tud erős lenni. Így folytatja, hogy nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzon én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Azt mondja, hogy amikor én látom az Istenre szorultságomat, amikor olyan helyzetekbe kerülök, amivel nem tudok mit kezdeni, amikor nyomorgattatom, amikor bajom van, amikor nehézségeim vannak, és nem tudom azokat megoldani, azt mondja az apostol, én ezekkel dicsekszem, mert ebben az Isten megdicsőül. Tehát ezeket ő nem úgy fogja fel, ezeket a helyzeteket, hogy lám én milyen okos vagyok, meg ügyes vagyok, meg tapasztalt, hitben tapasztalt ember, meg tapasztalt misszionárius, nem, hanem én így gyenge vagyok, és nem tudom megcsinálni, és az Isten tudja ezeket a helyzeteket megoldani. És azt mondja az apostol, én ezzel dicsekszem, én az Istennel dicsekszem, nem magammal, mert az én erőm nagyon sokszor kevés azokban az élethelyzetekben, amikben az Isten engem belevisz, de amikor ott a gyengeségemet beismerem, és kérem az Istent, hogy ő cselekedjen, akkor ő ott van, és cselekszik, és ő erős én bennem. Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős, mondja a saját tapasztalatait az apostol, és azt mondja érdekes módon a 10. versben, hogy gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban sorolja fel a dolgokat, miközben az átlagember, akinek az Istennel nincs tapasztalata, aki nem igazság által akar erős lenni, hanem csak úgy erős akar lenni, az az ember pedig ellenségeként látja ezeket a helyzeteket, és nem gyönyörködik ezekben, hanem gyűlöli ezeket a helyzeteket, és meg akarja úszni, túl akarja érni, át akar ezeken evickélni. Pál apostol meg azt mondja, hogy gyönyörködöm ezekben a helyzetekben, mert az Isten ezekben erős tud lenni. A második korintusi levélnek a 4. fejezetéhez lapozzunk vissza, és ott a 7-től a 11. versekben mondja az apostol. Ez a kincsünk, mármint a megtérés, illetve maga Krisztus, ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, tehát a testi mi voltunkra utal az, ami ugye a földből teremtetett, tehát ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volt a Istené legyen, és nem magunktól való. Tehát az, ahogyan Istennek az ereje, hatalma megnyilvánul ebben a földi világban, az emberi életeken keresztül tud megnyilvánulni, és így világossá válik, hogy az Isten hatalma nagy, és nem az emberi ügyesség, mert olyan helyzeteket old meg az Isten, amire az ember nincsen felkészülve, nem tud azzal az ember mit kezdeni. 8. verstől ezt olvassuk. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. De nagyon világos a logikája, amikor mondja, hogy igen, érnek bennünket a különböző helyzetek. Ki nem élt még át nyomorgattatást, kétségeskedést, kétségbejtő helyzeteket, vagy akár üldöztetést, méltánytalan bánásmódot, eltiprást. És azt mondja az apostol, hogy igen, az életben ezek vannak. De látjuk, hogy mivel állítja ezt szembe? Azt mondja, hogy üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk. És mondja a más összehasonlításokat is. Ez akkor lehetséges, ha mi mindenkor a testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogyha mi az életünket alázatban töltjük, és Krisztus áldozata, halála ott dügtet az életünkben, ott van az életünk középpontjában, hogy ő meghalt értünk, a megváltást adta nekünk, és így az ő élete is a miénk lehet, és az ő életében éljük a saját életünket. Aztán ezt mondja a 15. verstől, mert minden ti érettetek van. Az életünket sokszor úgy fogjuk fel, hogy szinte minden mi ellenünk van. Minden és mindenki. És itt azt mondja az apostol, hogy minden ti érettetek van. Kedves gyülekezet, arra kérlek most benneteket, hogy azt gondoljátok végig, hogy ti most bennetek őszintén mi az, amiről úgy érzitek, hogy ellenetek van. Hogy gondoljátok ezt most végig, hogy mi az a körülmény, ember, helyzet, szituáció, betegség, nyomor, bármi, amiről azt gondoljuk, hogy az ellenünk van. Isteni kijelentés azt mondja, hogy minden ti érettetek van. Itt nem fejeződik be, azt mondja, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. A kegyelem sokasodik ilyenkor. Rá vagyunk szorulva a kegyelemre. De akkor, hogyha azt érezzük, úgy fogjuk fel az életet, úgy gondolkodunk, hogy ez értünk van. Ha az ellenségünk az a dolog, hogy nem tud az Isten velünk mit kezdeni, de ha azt értjük meg, hogy ez értünk van, és így viszonyulunk ehhez, akkor tud a kegyelem sokasodni. És így folytatja, hogy azért nem csüggedünk. Sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra megújul. Ugye csodálatos dolgok ezek, hogyha valaki fizikai betegséggel vagy idősödéssel küzd. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Mennyi sok küzdelmen, bajon mentünk már keresztül ebben az életben, ugye? Pedig alig értünk pár évtizedet. Mi emberek úgy fogjuk fel ezt az életet, ösztönösen ez van így bennünk, mert ezt látjuk, hogy az élet az ugye egy néhány évtizedig adatik ezen a földön, és gyakorlatban sokszor ebben a perspektívában gondolkodunk. De most lépjünk ki ebből a földi perspektívába, és gondolkodjunk el azon, hogy helyezzük magunkat a jövőbe, és tételezzük fel azt, hogy eljutottunk az üdvösségre. És ott vagyunk a mennyhonában, már mondjuk olyan 800 millió éve. És 800 millió évesek lettünk, jó nagy torta kell, ugye? És végig gondoljuk az életünket, és végig gondoljuk azt, hogy az első 70-80 év az milyen is volt. És aztán meg utána az a 800 millió mínusz 70-80 év. Mennyi az, hogy az örökké valósághoz képest? Meg azt gondoljuk, hogy hát, hogy ez úgy a nem tudom mi. Tehát, ha az életünket abban a perspektívában nézzük, hogy ez miért is van, hogy ez az élet, ami van, ez nem a valódi élet. A valódi élet majd ezután kezdődik. Ez az élet arra való, hogy eldőljön, hogy a másodikra alkalmasak vagyunk-e vagy nem. Ennek az életnek nincs más célja. Ezért élünk. Hogy ez eldőljön. Ezért élünk, hogy helyes erkölcsi döntéseket hozzunk. Próbaidőn vagyunk. És az életünkben pedig kialakul az a saját erkölcsi döntéseinkkel, hogy átnyúlunk-e az örökké valóságba, vagy ez nem adatik meg számunkra. Ez csak a mi saját belső erkölcsi döntéseinken múlik. Azt olvastuk a Szentírásban, hogy igazság által leszünk erősek, és azt is olvastuk az utolsó igében, hogy ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Igen, a Szentírás nekünk egy gyökeresen más életszemléletet kínál, reálisnak, helyesnek, mint amibe beleszületünk, mint amibe ez a földi élet bennünket bele akar kényszeríteni. Mi a szenvedésünket nem pillanatnyinak tartjuk, hanem hosszúnak, és nem könnyűnek, hanem nehéznek. Az örökké valóság szempontjából azonban ezek pillanatnyiak és könnyűek. Mi nem azt tapasztaljuk. De ha az örökké valóság nézőpontjába helyezzük az életünket, akkor mégiscsak ezt fogjuk látni. Hogy az, amit az Isten ad nekünk, az össze nem hasonlítható azzal, mint ami nehézségeken át az Isten kell, hogy vezessen bennünket, hogy elnyerjük az örök életet. Ha mérlegre tesszük ezeket, nincsenek egyensúlyban. Sokkal nagyobbat ad nekünk az Isten, mint amilyen nehézségekkel itt az életben nekünk meg kell küzdenünk. De ezekkel a nehézségekkel mi akkor tudunk helyesen megküzdeni, hogyha mi gyengék vagyunk, ha mi alázatosak vagyunk, hogyha nem erősek akarunk lenni, hanem Krisztusban akarunk lenni, hogyha Krisztus lesz bennünk erős, hogyha mi a gyengeségeinkkel tudunk dicsekedni, és nem az erőnkkel, hogyha mi az életünkben azt látjuk, hogy rászorultak vagyunk, gyengék vagyunk, kiszolgáltatottak vagyunk, és azt tapasztaljuk meg, hogy az Isten a mi gyengeségünk helyébe erőt tesz, a mi kiszolgáltatottságunkba úgy jelenik meg, hogy neki vagyunk kiszolgáltatottak, és nem az élethelyzetnek, nem a gonosz embereknek, hogyha a mi gyengeségeinken felül az Isten erőt tud adni, azaz, amiben az Isten megdicsőül. Pál apostol azt mondja, hogy ő örömmel dicsekszik az erőtlenségeivel és az Isten erejével, mert ez a valóság. Ez a valóság, és az Isten adja meg nekünk, hogy helyesen fogjuk fel az életünket, helyesen gondolkodjunk, helyesen lássuk a földi életünket, küzdelmünket, nyomorunkat, nehézségeinket, bajainkat, hogy értsük meg azt, hogy minden miértünk van, hogy az Isten azért vezet minket végezen a földi küzdelmen, hogy egy sokkal nagyobb dicsőséget adjon meg nekünk. És a Jóisten segítsen meg minket abban, hogy helyesen éljük az életünket. Magasra tűzzük ki a céljainkat, és ezt az életet ne úgy éljük, mint amiben nekünk önmagában valódi céljaink lehetnek, hanem ezt az életet úgy tudjuk élni, mint egy olyan életet, amely a valódi cél felé vezet, az örökké valóság felé vezet. És hogy az életünkre úgy tekintsünk, mint egy próbaidőre, mint egy belépőre, mint egy kapura az örök életre. Segítsen meg minket az Isten, hogy ebben az életünkben a helyes erkölcsi döntéseket meghozzuk, és az igazság felépüljön az életünkben, és így erősekké válhassunk. Amen. Jó Istenünk, mennyei Atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy a mennyei otthont tárod elénk, annak a célját, lehetőségét, és azért könyörgünk, hogy ne vesszünk el a hétköznapok forgatagában, hogy az életünk ne oldódjon fel a sok-sok mindennapi teendő és kihívás között, hanem lássuk azt, hogy milyen cél érdekében élünk ezen a földön, és milyen célnak alárendelten kell tudnunk, meghoznunk a döntéseinket, és leélnünk az életünket. Segíts minket, kérünk, hogy amikor látjuk ezeket a célokat, amelyeket te fölemelsz, magasra teszel bennünk, akkor úgy meg tudjuk hozni a helyes erkölcsi döntéseket, hogy az igazság fel tudjon épülni az életünkben, és így erősekké váljunk, és így mind magasabb rendű igazságokat tudjunk az életben megvalósítani, megélni. Segíts minket, kérünk, hogy ne csapodár módon éljük az életünket, ne állhatatlanul, hanem beléd vetett mély és komoly hittel, tudván azt, hogy mi nagyon gyenge emberek vagyunk, s te viszont a világ mindenség teremtő Istene vagy, aki bennünk erős tudsz lenni. Segíts minket, kérünk, hogy amikor az életünkre ránézünk, akkor lássuk a magunk gyengeségét, és lássuk a te erődet, a te hatalmadat, a te kegyelmedet, amivel felül tudod írni a mi gyengeségeinket, sőt éppen a mi gyengeségünk miatt van lehetőség arra, hogy te behatoljál a mi sorsunkba. Segíts minket, hogy nem mi akarjuk megoldani a kérdéseinket, problémáinkat, nem mi akarjunk úgy érni, hogy az neked kedves legyen, és nem mi akarjunk helyes életet élni, hanem mi rád hagyatkozzunk, rád támaszkodjunk, és abban a tudatban, abban a hitben, abban a bizalomban éljünk, hogy egyedül a veled való szoros közösség az, ami számunkra a valódi élet lehetőségét rejti. Segíts minket, hogy így éljünk, e szerint éljünk, és az örökké valóság a miénk legyen. Krisztus nevében kértük ezt. Amen.